Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 62. Zsoltár első versének eléneklésével kezdjük meg mai Isten tiszteletünket. Tehát a 62-es számú énekünk, Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. Foglaljuk el a helyünket, és a 273. dicséretünk első 5 versszakait énekeljük el. Tehát a 273. dicséretünk első 5 versét énekeljük, az első versszak így kezdődik. Az Úristent magasztalom, jóvoltáról emlékezem. Isten igéjét Mózes első könyvének 45. fejezetéből olvasom az első 15 verszakot. Tehát Mózes első könyvének 45. fejezetéből olvasom az első 15 verszakot. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott. Küldjetek ki előlem mindenkit! Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek, én vagyok József, éle még az apám, de a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek, jöjjetek közelebb hozzám, ők közelebb mentek. Ekkor így szólt, én vagyok József a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba, de most ne bánkodjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki, ezt üzeni a fiad József. Isten egész Egyiptom urává tett engem. Jöjj el hozzám, ne tétovázz. Gósen földjén fogsz lakni, közel leszel hozzám te, a fiaid és az unokáid, meg a juhaid, marháid és mindened. Én majd ellátlak itt, hiszen még 5 évig tart az éhínség. Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmit. Saját szemetekkel látjátok, testvéremmel, Benyáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. Mondjátok el azért apámnak minden dicsőségemet itt Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide apámat. Ekkor testvérének Benyáminnak a nyakába borult, és sírt. Benyámin is sírt a nyakába borulva, majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük. Azután elbeszélgettek vele a testvérei. Isten tegye áldottá az ő igéjét a mai Isten tiszteleten is. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked azt, hogy József történetében is megláthatjuk, hogy te mennyire hatalmas és csodálatos Isten vagy, aki utálod a bűnt, elveted azt, eltávolítod önmagadtól, és szereted az igazságot, a tisztaságot és a szentséget. Köszönjük neked, Urunk, hogy József hosszú-hosszú évek után újra találkozhatott a testvéreivel, és a testvérek József kölcsönösen egymás vállára borulva sírtak, és József megbocsátott övéinek. Urunk, mi is a te bocsánatodból élünk. Mi is a te bocsánatodból élünk, amelyet Jézus Krisztusban megbizonyítottál felénk. Köszönjük, Urunk, hogy a te egyszülött fiad, Jézus, minden vétkünket, nyavajánkat, nyomorúságunkat magára vette. Köszönjük neked, Urunk, hogy ő, aki ártatlanul ítéltek el, kárpótlás illet. És mi nem tudjuk kárpótolni, Urunk, de ő, akit kárpótlás illet, lelkeket kér. Lelkeket kér maga számára. Kérünk téged, Urunk, hogy szóljon ma is közöttünk a te igéd, hogy lelkek meneküljenek meg a kárhozatból, és bővüljünk, szaporodjunk, mind fizikailag, számbelileg, mind az üdvözülők tekintetében. Kérünk, Urunk, hogy vezess minket ma is ezen az Isten tiszteleten, igéd és szent lelked segítségével. Ámen. Az 512. dicséretünk 5. és 6. verszakaival készüljünk az ige hirdetésre. Az 512. dicséretünk 5. verszaka itt kezdődik. Szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság.
Testvéreim, szeretett gyülekezet, az az ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni, Mózes első könyvéből hangzik hozzánk, a 45. fejezetből, az előbb már hallottuk, most az 5. verset szeretném újraolvasni. De most ne bánkodjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Múlt vasárnap is József történetéből olvastunk már egy szakaszt. Akkori ige szakaszunk második mondata ez volt, ez Jákob nemzetségének a története. És folytatódott azzal, hogy Jákob egyik gyermeke, József, hogyan viszonyult a testvéreihez, és hogy Jákob, tehát az édesapa Józsefet jobban szerette minden fiánál, ezért a testvérek meggyűlölték Józsefet, álmai, amelyekkel eldicsekedett a testvéreinek, míg csak tovább mélyítették azt a szakadékot, amely támadt közte és a testvérek között, és ez még csak a történet eleje. Szembe kellett néznünk annak az ige szakasznak a fényében azzal a kérdéssel, vajon a mi életünk, családunk története hogyan alakult. Hiszen a Szentírásban leírtak olyanok, mint a tükör. megláthatjuk benne magunkat. A tükörbenézés pedig, ha igazán őszinte, nem a legfelemelőbb pillanat számunkra, életünk rendezetlensége, szennye, gyűrődései, ráncai fájdalmas látvány számunkra. És éppen ezért nagy örömhír az, hogy Jákob nemzetsége történetébe beleszövődött egy másik szál is, az eddig emlegetteteken kívül. Így olvashatjuk a Szentírásból, de az Úr Józseffel volt. És hogy tudhatjuk, nem csak József mellé állt oda az Úr, hanem bennünket is ezért keres, ezért szólít meg. És ezért hangzott el egy héttel ezelőtt a kérdés, tudatosan vállalt része-e az én történetem az Isten történetének? Hiszen az lehet. Mekkora ajándék ez. És én nagyon remélem, hogy senki sem ment el csak úgy e nagyszerű lehetőség mellett. Ma is József és családja történetéből hallottunk egy szakaszt, egy héttel ezelőtt a történet eleje tárult elénk, most viszont a végéhez közeledünk. És a múlt vasárnap elhangzottakhoz kapcsolódóan, hogy Isten jelenlétében élhetem az életemet, a következő fontos felismeréssel akar Isten bennünket meggazdagítani. Isten színe előtt zajlik az életünk, ez a felelősségünknek, a békességünknek, a biztonságunknak, a csöndes örömünknek az alapja és kimeríthetetlen forrása. Mai Isten tiszteletünkön ezek közül az elsőről lesz szó, és ha Isten is úgy akarja és éltet bennünket, akkor majd a következő vasárnapokon, Isten tiszteleteken a többiről is gondolkozunk együtt. Az első tehát ez, Isten színe előtt zajlik az életünk, ez a felelősségünknek az alapja és kimeríthetetlen forrása. És ezzel kapcsolatban az első gondolat, amit olyan jó felfedezni József történetéből, az az, hogy az egykor testvéreiről rossz híreket terjesztő József most már szabad arra, hogy ne vádaskodjon. Hallottuk a Bibliából József szavait, amelyeket a testvéreihez intézett, amikor megismertette magát velük. Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkodjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Annak, aki olvasta és ismeri József történetét végig, azt hiszem, hogy van min ámulnia. Még hogy Isten küldte el Józsefet? Hát nem a testvérek voltak azok, akik először meg akarták gyilkolni Józsefet, mert már mélységesen meggyűlölték, majd végül is eladták kereskedőknek, akik Egyiptomba hurcolták, és rabszolgapiacra vitték ott. Beszélő szerszám lett abból a Józsefből, aki otthon apjának kedves, kivételes helyzetű gyermeke volt. És ő pedig azt állítja itt a testvérek előtt, hogy Isten küldte előtt azért, hogy életben maradjanak a testvérei, az ő családja. És egyáltalán hogy lehet az, hogy a korábban gyilkos szándékkal életére törő testvéreihez ilyen szavakat, ilyen hangnemben és ilyen lelkülettel tud szólni? Hogy nem ez, vagy valami ilyesmi tört fel belőle? Én vagyok József, akit meg akartatok gyilkolni, akit eladtatok Egyiptomba. Miattatok kerültem messze a szülőföldemtől. Miattatok kellett nélkülöznöm az atyai hajlék melegét, biztonságát. Oda dobtatok szívtelenül idegen emberek kezébe. Tönkre tettétek az ifjúságomat. Vagy mi nem így, ehhez hasonlóan szoktuk látni a helyzetünket, az életünket? Itt vagyok én, akit bántanak, és itt vannak körülöttem a gonosz emberek, akik engem gáncsolnak, és az életemet nehezítik. Fájdalmas tapasztalatok érnek bennünket, és fájdalmunkban a másikat kezdjük vádolni. És a vádaskodás mögött gyakran saját hibánk el nem ismerése húzódik meg. Mert ha másképp nem, tudat alatt azért érezzük, hogy mi is felelősek vagyunk a helyzetért. És a másikra támadunk, ezzel mentjük magunkat. Megpróbálunk kibújni a felelősség alól, mert nem tudjuk, mit kezdjünk azzal, amit elrontottunk. De sokan élnek körülöttünk örökös vádaskodásban, veszekedésben emiatt. Nem mernek szembenézni elrontott dolgaikkal, bűneikkel, mert nem tudják, hogy van szabadulás, fellélegzés, bocsánat. Isten igéjének örömhíre az, hogy Jézus Krisztusban minden elrontott dologra van bocsánat, és ő az újrakezdés lehetőségét ígéri mindenkinek, aki hisz benne. Azért is nagy ajándék ez, mert a vádaskodás ráadásul eltorzítja a józan ítélő képességet, a valóságos helyzetet. Biztosan mindnyáján ismerjük ezt, olyan csalódott, keserű, mérges valaki, hogy a legnyilvánvalóbb tévedéseket állítja azzal a meggyőződéssel, hogy igaza van. Engedjük most, hogy Isten szent lelke megvizsgáljon, és meggyőzön minket életünknek ezen a területén. Ő gyógyulást és szabadulást akar és tud hozni oda, ahol mi a vádak hatalmas falait építettük fel, hitetlenségünk következményeképpen. József történetében, ebben a most hallott ige szakaszban jó meglátni azt is, hogy József immár vádaskodás helyett felismert felelősségéről vall. József most, amikor megismerteti magát a testvéreivel, immár nem épít falat saját maga is a testvérei közé. Nem vádaskodik. Sőt, az is kiderül, nem hogy falat nem épít, hanem még azt mondja, Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Ne felejtsük el, azért tud így vallani József, mert Isten színe előtt zajlik az élet, és nem azért, mert ő olyan különleges, vagy nagyszerű ember lett volna. Azért, mert Isten jelenlétében él. Mert tudja azt, hogy vele van az Úr. Egy pillanatra sem ejti előtt Isten. Egy percre sem feledkezik meg róla. Neki mindig elsőrenden Istennel van dolga, és nem a testvéreivel. Úgy is megfogalmazhatnám ezt, hogy végső soron Istennel van dolga, és nem a testvérekkel, nem emberekkel. És ha egyszer Isten küldte előtt, a testvérek előtt és a testvérekért, akkor neki nincs oka és joga haragudni rájuk, hogy ők mit vétettek, az az ő dolguk. Azt nekik kell elintézniük Istennel. Viszont hogy hol van most József, az az Isten munkája, műve. Tőle kell elfogadni, és neki kell hálát adni érte. Igazán csak azt tudja megbocsátani az elszenvedett sérelmeket, aki lát, aki a valóságot látja, és a valóság, mi tudjuk már azért, hogy nem annyi, amennyit a szemünkkel érzékelhetünk. És azt tud igazán megbocsátani, aki tudja, hogy élete Isten kezében van. József most már világosan látja, hogy őt Isten választotta ki arra, hogy másokért éljen, mások életéről, táplálékáról gondoskodjék. Valószínűleg már korábban is sejtett ebből valamennyit. Azt, hogy álmai különös jelentőséggel bírnak. Azonban először minden bizonnyal azt gondolta, hogy Isten őt uralkodásra teremtette. Mások feletti uralomra. És most végre megérti, hogy Isten szolgálatra rendelte őt. Életfordító felfedezés ez, amikor valaki el tudja mondani, Isten engem arra választott ki, hogy mások megmaradását, életét munkáljam. Hogyha Jézus Krisztusra nézünk, akkor még világosabb lesz előttünk a küldetésünk. Lukács evangéliumában olvashatjuk a következő szavakat. Felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Jézus Krisztus a názáreti zsinogógában olvasta fel ezt az egyébként Ézsaiási proféciát, és aztán ott a názáreti zsinogógában még ezt tette hozzá, ma teljesedett ez be a fületek hallatára. Vagyis ő az, aki mindezekért jött el, amikről ez az Ézsaiási profécia szól. De hát, hogyha ő ezért jött el, akkor viszont a követői sem cselekedhetnek másképpen. Vajon mi eljutottunk már erre a felismerésre? És megmutatkozik ez a cselekedeteinkben is? Kérdezzük az Urat? Figyelünk rá folyamatosan, hogy kik azok, akikről nekünk is hasonlóképpen kell gondolkozni, mint ahogy József a testvéreiről. Isten küldött el engem előttetek, hogy életben tartson benneteket nagy szabadítással. Vajon figyelünk igazán Istenre, hogy meglássuk, kik azok, akik tőlünk hallhatnak az Isten szeretetéről, Jézus Krisztus értünk hozott áldozatáról. József apjának küldött üzenete ezt is tartalmazza. Én majd ellátlak itt, hiszen még 5 évig tart az éhenség. Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmit. Mekkora változás állt be József gondolkozásában? Hiszen a történet elején 17 éves ifjúként azt szokta meg, hogy az apja őt jobban szereti, mint a többi testvérét, érte jobban aggódik, mint a többiekért, őt kényezteti. Valószínűleg az is teljesen természetes volt számára, hogy ő kap különleges ruhát. Erről is olvashatunk a Szentírásban. És úgy érezhette, hogy az álmai pedig igazán feljogosítják őt arra, hogy önmagát állítsa a középpontba. Amikor otthon volt az atyai háznál, nem nagyon figyelt arra, hogy milyen indulatokat vált ki dicsekvésével testvéreiből. Pedig észrevehette volna, hogy magatartása nyomán irigység, harag, gyűlölet ült ki testvérei arcán. Csak hogy ennek okát nem kereste. Ő csak magával törődött. Most pedig már gondoskodni kíván édesapjáról, testvéreiről, családjáról. És nem is akármilyen körülmények között, hiszen ne felejtsük el, hogy éhínség van. De az előzményekből azt is megtudjuk, hogy milyen felelősség teljesen gondolkozott akkor is, amikor a fáraó elmondta neki álmait, és Isten megfejtése által megértette József, hogy mi vár Egyiptomra. Arra az országra, amely nem a szülőhazája volt, ahová őt elhurcolták, és ahol ő rabszolga lett. És mégsem azt foglalkoztatta, hogy kiszabadul-e a börtönből, ahol éppen akkor volt, és ahová hamis vád alapján került be, hanem csak az lebegett a szeme előtt, hogy az a nagy ország, Egyiptom, annak népe ne vesszen el, és ezért állta fel az összefüggést, amely Isten kijelentése és a várható bőséges és szűkös esztendő között volt. Bölcsen átlátta a helyzetet, és javaslatot tett a megoldásra is. Elmondta, hogy a bőséges esztendők alatt tegyék félre a felesleget, hogy legyen majd mihez hozzányúlni a szűkös esztendők alatt is. Nem ijeszget József, hanem megvalósítható tervet ajánl. És a tanácsának a lényege ma is megszívlelendő, hogy ne pocsékoljuk a mi javainkat, és hogyha van belőle bőven, azt el lehet tenni, netán oda lehet adni azoknak, akik szűkölködnek. Azt mondtuk, Isten szín előtt zajlik az életünk, ez a felelősségünknek az alapja, de nem csak az alapja, hanem kimeríthetetlen forrása is. A történetből azt is megtudjuk, hogy a fáraó Józsefre bízta az általa javasoltak véghezvitelét. És így, amikor az emberek a fáraóhoz mentek kenyérért, akkor a fáraó azt mondta, hogy ott van József, forduljatok hozzá, és amit ő mond nektek, azt tegyétek. És ez valami olyasmit jelenthetett, hogy hamarosan József nevétől visszhangzott az egész birodalom. És akik a határokon kívül is kenyérért sóvárogtak azok, az ő nevét hallották először. És Józsefnek ekkor sem szállt a fejébe a dicsőség, hanem kezdte megérteni, hogy Isten céltudatos és tervszerű vezetése volt mindaz, ami előtte egy ideig mozaikokra tördelődött, most pedig kezdi összerakni a képet, és egyre jobban felragyog előtte a gondviselő, szabadító Istennek a képe, lénye. Amikor a testvérei rárohantak, és beledobták a kútba, neki erről még sejtelme sem volt. Akkor csak a tenyérnyi eget látta a feje fölött, és talán arra gondolt, hogy innen ő már nem fog kiszabadulni. Semmit nem látott ő ott az Isten nagy tervéből. De akkor sem, amikor megalkuttak rá, és eladták rabszolgának, és Egyiptomba került. Miért kellett oda kerülnie? És amikor börtönbe csukták utána, és talán arra gondolt, hogy ott fog fiatalon elpusztulni. Ezeknél a mozzanatoknál mindig csak azt látta, hogy fáj, nem jó, igazságtalan. Miért történt ez? Miért éppen vele történt? Mikor lesz vége? De amikor az egész föld hozzájött kenyérért, és ő tudta, hogy az, hogy adhat nekik kenyeret, az Istennek köszönhető. Egzisztenciálisan élte át azt, hogy mit jelent minden nyomorúsága és alkalmatlansága ellenére eszközzé válni a szabadító Isten kezében. És akkor már látta azt is, hogy azért vált használhatóvá Isten kezében, mert kemény iskolát járatott ki vele Isten. Felismerte, hogy az egésznek célja és értelme volt, hogy az egész eseménysornak ura és mozgatója van. Ez az az Isten, akiben ő mert bízni, de ezért is Isten neve legyen áldott. De jó, hogy nem lázadt fel ellene. Hogy a kétségbeesés legsötétebb óráján és a kísértések között is ragaszkodott hozzá. Ugyan menet közben nem sokat értett az egészből, most azonban már világosan látja. Isten szabadító úr, határozott terve volt vele, ugyan ő ebből mindeddig nem sokat tudott, most azonban már látja, ki az az Isten, akire rábízta magát. Érdemes volt végigjárni ezt az utat. Mi alulról nézzük az Isten tervét, innen lentről, és innen lentről oly sok minden érthetetlen, és a magunk büszkeségében nem egyszer talán kijelentjük azt is, hogy értelmetlen is. Ám hogyha engedjük, hogy fölemeljen Isten, hogy megtanítson bennünket az ő szemével látni a saját szenvedéseinket is, ellenségeinket, kudarcainkat, sikereinket is, akkor egyszerre értelmet kap minden. Isten mindnyájunknak készített küldetést. De bizonyos, hogy ki kell járnunk az ő iskoláját ahhoz, hogy ezt betölthessük. Bárcsak készek lennénk erre, bárcsak alázattal tudnánk vállalni ezt. És tudnánk úgy élni, akarnánk úgy élni, ahogyan József, hogy a küldőnkre nézünk, aztán azokra, akikhez küld bennünket, és saját magunkról pedig megfeledkezünk mindeközben. Adja Isten, hogy az ő kegyelméből ilyen küldöttek lehessünk mi itt, ebben a városban, szűkebb környezetünkben. Amen. 239. dicséretünket keressük meg, és annak első verszakát énekeljük. 239. énekünk így kezdődik. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy neked terved van velünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy a veled való közösségben megérthetjük mi is, hogy mi végre is vagyunk itt a földön. Megtalálhatjuk a helyünket. Életünk tartalmassá válhat. Igazi értelmet nyerhet. Köszönjük neked, hogy most is arra tanítottál bennünket, hogy te be akarsz vonni minket országot építésébe, terjesztésébe. Micsoda kiváltság ez számunkra, hogy a nagy és mindenható és szent Isten közel jött hozzánk, és nem csak közel jött hozzánk, hanem a mi életünket is szeretné beépíteni a tervébe, hogy minket is fel akar használni, azért, hogy mások élete is célt, értelmet kaphasson, és igazán gazdaggá válhasson. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amire most ezzel kapcsolatban tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy azt is megérthettük, hogy te a te iskoládba is szeretnél bennünket beültetni, oda az iskolapadba, hogy tőled tanuljunk, mert így leszünk igazán használhatók számodra. Bocsáss meg, Urunk, hogyha eddig nem is igazán figyeltünk rád, vagy legalábbis ezzel kapcsolatban nem figyeltünk rád. Bocsáss meg, ha talán lázadtunk ez ellen. Bocsáss meg, hogyha a magunk igazához, gondolataihoz ragaszkodtunk, azt akartuk keresztül vinni minden áron. Bocsáss meg, hogyha még a sérelmeinket is csak melengedtük és táplálgattuk ahelyett, hogy oda vittük volna hozzád imádságban, megvallottuk volna azokat neked, és kértük volna, hogy szabadíts meg azoktól, hogy ne akadályozzanak bennünket a neked való szolgálatban. Úgy kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy ne építsünk falakat magunk köré. Könyörülj meg rajtunk, hogyha vannak falak, akkor kérjük, hogy ezeket a falakat te ronsd le, hadd válhassunk szabaddá, akaratod megértésére, elfogadására egészen, és a te szolgálatodra. Urunk, te arra választottál ki bennünket is, hogy tápláljuk a körülöttünk lévőket. Arra választották ki, hogy segítsük őket, hogy ők is életben maradhassanak, hogy igazán életük, örök életük lehessen. Bocsásd meg, hogyha mi csak megszomorítottunk eddig téged, mert nem igazán akartuk elfogadni gondolataidat, és arra kérünk, segíts nekünk, hogy most igazán őszintén odaadhassuk, szánhassuk magunkat a neked való szolgálatra. Kérünk, hogy szent lelked által végezzesz el bennünk, és köszönjük, hogy valóban te cselekszel igazából mindent. Hogyha visszapillantunk mi is így az életünkre, akkor felfedezhetjük, hogy minden jó mögött, minden mögött te voltál ott. Urunk, olyan jó lenne, hogyha nem csak utólag fedeznénk ezt fel, hanem egyre inkább már menet közben is, hogyha egyre jobban érthetnénk útjaidat, és készséggel járnánk azon. Köszönjük neked, hogy te adsz ehhez erőt, bölcsességet, hogy szent lelked által te formálsz bennünket, hogy nem nekünk kell erőlködnünk. Te az odaszánásunkat várod, és hogyha ez megtörténik, akkor szent lelked által te csodákat művelsz az életünkkel és az életünk által. Bárcsak, mint azben megtapasztalhatnánk mindezt. Urunk, imádkozunk hozzád most betegjeinkért. Könyörgünk hozzád, hogy azokért, akik testi-lelki nyomorúságokkal küzdködnek, hogy tudjanak ők is bizalommal hozzád fordulni. Hozzád, aki áldott orvos is vagy. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyászoló testvéreinkért. Azokért, akiknek az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett. Könyörgünk hozzád azért, hogy a gyász sötétségében hadd láthassanak meg téged, aki a világ világossága vagy, és hadd vigasztalódhassanak meg, hadd gyógyulhasson meg a szívük kegyelmedből. Áld meg, kérünk, egyházunkat, népünket. Könyörgünk hozzád, maradj velünk most, amikor pünkösd ünnepére készülünk, a ránk következő napokban. Áld meg Isten tiszteleteinket, áld meg az úrvacsorára való készülésünket. Őszinte, bűnbánattal, őszinte bűnvallással, hozzád való odafordulással, Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj meg rajtunk. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imád. Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg népünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket. Egy hét múlva pünkösd ünnepe lesz, ahogyan az imádságban is utaltam már erre. Ezért a megszokott alkalmak helyett most a héten, hétfőtől péntekig, minden este 6 órai kezdettel előkészítő istentiszteletet tartunk itt a templomban. Pünkösd első és második napján 10 órától ünnepi istentisztelet lesz, mindkét alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Kérésre idős, beteg testvéreinknek házhoz is elvisszük az úrvacsorát, kérjük és várjuk a testvérek ezzel kapcsolatos jelzéseit. Presbiter testvéreimet emlékeztetem arra, hogy megbeszélésünk szerint hétfőn, azaz holnap istentisztelet után 7 órától ismét presbiteri gyűlést tartunk. Május 26-án, azaz most szombaton délelőtt 10 órától a Blejerjak a Bátolános iskola sportpályáján gyülekezetünk szervezésében apák-fiak foci meccs lesz. Az édesanyákat és a lányokat is várjuk azonban és biztatjuk, hiszen szükség van lelkes szurkoló táborra is. Június 3-án 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön kerül sor konfirmációra készülő felnőtt testvéreink hitvallástételére. Imádkozzunk értük különösképpen is. Ugyancsak 3-án, este 6 órától pedig a budapesti Vándor Sándor kórus ad jótékonysági hangversenyt az evangélikus templomban, a helyszín ugyan az evangélikus templom, de gyülekezetünk szervezésében megy végbe. Június 10-én, 10 órakor kezdődő istentiszteletünk pedig egyúttal a hittanosok tanévzáró istentisztelete is lesz. Ezen a nyáron is szervezünk gyülekezeti csendes hetet, ahol nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megpihenhetünk és feltöltődhetünk. Július 9 és 15 között lehetünk együtt, különböző korosztályok Baranyában, a Harkány közeli Lantos lovastanyán. Várjuk a jelentkezéseket még továbbra is, lelkészhivatalban nálunk lelkipásztoroknál, illetve Varga András testvérünknél tehetik ezt meg a mi testvéreink. Köszönjük azok fáradozását, akik hétről hétre kitakarítják templomunkat, gyülekezeti helyiségeinket, és Isten áldja meg gazdagon azt a házaspárt is, akik a héten a udvart itt megszabadították a gyomnövényektől. Köszönjük az ő munkájukat is. Jelentem, hogy elkészültek a pünkösdi hírlevelek, utcák szerint vannak most sorba rakva. Kérjük a testvéreket, hogy vigyék el a sajátjukat mindenképpen, de nagy segítség lenne, hogyha mindenki a környékén lakókét is magával vinné és eljuttatná a címzettekhez. Köszönjük a munkájukat mindazoknak, akik gondolataikat megosztották velünk a hírlevélben lévő írásokban. Köszönjük a szerkesztőknek, a tördelőknek a fáradozásukat, és a pénteki bibliakör tagjainak pedig a hírlevél hajtogatását és borítékolását. Hirdetem most is, hogy templomunk korábbi sötétbarna székeit felajánljuk azoknak a testvéreknek, akiknek szüksége van rá. Rendhagyó jótékonysági hangversenyre hívja a Királyhágó melléki református egyházkerület azokat, akik szívükön viselik az erdélyi egyház sorsát, A koncert bevételéből a Kolozsvári Protestáns Teológiai Akadémiát támogatják a szervezők, a hangverseny műsorán klasszikus és kortárs zeneszerzők művei szerepelnek, a koncert helyszíne és időpontja Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, május 21-e, 19 óra 30 perc. Az elmúlt héten rovatal mellett is meg kellett állnunk. Pénteken kísértük utolsó földi útjára Kardos Pálné Fehér Ilonát, aki 1925. augusztus 8-án Abátszalókon született, és ezesztendő május 3-án Budapesten hunyt el. Ugyancsak pénteken búcsúztunk Balázs Istvánné Kató Elzsébettől, aki 1925. január 1-én Nyírmadán született, és ezesztendő május 3-án hunyt el Budaörsön. Ami Urunk Istenünk adjon vigasztalást, erőt és békességet a gyászoló család tagjainak. Most pedig Isten tiszteletünk végén a 265. dicséretünk első 4 verszakát énekeljük el. 265. énekünk első 4 verszakát énekeljük tehát, a 4-et majd fennállva, így kezdődik ez a dicséretünk. Hagyjad az Úristenre te minden utadat, ha bán szíved keserve, ő néked nyugtot ad. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátása.